Ünneplő gyülekezet, Istennek népe, kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Pál apostol Filippiekhez írott levelében, az első fejezet 18., 19. és 20. verseiben eképpen. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon is, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt, még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Amen. Jézus Krisztust hirdetik, hangsúlyozza az apostol. A feltámadott Jézus Krisztust hirdetik. Az apostol a feltámadott Jézus Krisztust hirdette Filippiben, és Isten lelke sokak szívét megnyitotta, ezért létrejöhetett az első keresztény gyülekezet Európában. Aztán az apostol haladt tovább missziói útján, szolgálatán, hirdette a feltámadott Jézus Krisztust Korintusban, és még sok helyen, ott is gyülekezetek alakultak. És a korintusiaknak írta a feltámadás himnuszát, az 1 Korintus 15-ben olvasható, ahol mindezt summázza: azt adom tovább nektek, amit én is kaptam, és amire emlékeztetlek benneteket, testvéreim, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint, ószövetségi ígéretek teljesedtek be, majd eltemették, s harmadnapon feltámadott, az írások szerint, majd megjelent. Az apostol a feltámadott Jézus Krisztust hirdette Filippiben, Korintusban, mindegyik gyülekezetben, és élet útjának végén Rómában, fogságában is, bilincsek között is, azoknak is, akik fogva tartották az egész testőrségnek, hirdette a feltámadott Jézus Krisztust, a filippi testvérekkel tartotta a kapcsolatot, akik meglátogatták őt, mert ahol a feltámadott Jézus Krisztust hirdetik, és ő benne újjászületnek, ott létrejön Isten népe, és azok igaz, őszinte szeretettel szeretik egymást, imádkoztak az apostolért, és gyűjtöttek az apostolnak, és szolgálatában meglátogatták az apostolt a börtönben is, támogatták, erősítették, mert tudjátok, testvéreim, úgy van, hogy vannak olyan időszakok, amikor mi hirdetjük másoknak a feltámadott Jézus Krisztust, hogy hitre jussunk és hitünkben erősödjünk, és vannak olyan idők, amikor mi szorulunk arra, hogy bennünket látogassanak meg, és nekünk hirdessék a feltámadott Jézus Krisztust, hogy erősödjünk a hitünkben. Az apostol hirdette a feltámadott Jézus Krisztust, és neki is hirdették a feltámadott Jézus Krisztust, hogy együtt a feltámadott Jézus Krisztusban megerősödve hirdethessük a világnak az evangéliumot. És az apostol úgy hirdette a feltámadott Jézus Krisztust, ahogy később ezt az evangéliumok is leírták. Mert az apostoli levelek Krisztus után 50-ben írottak, az evangéliumok később, Krisztus után 70 körül. Ahogy az evangéliumok egyszerűen, tömören, szent lelkes ikletet mélységgel írják le azt, amit az apostol is hirdetett, hirdetve a feltámadott Jézus Krisztust, Isten hatalma elhengerítette a követ. Máté 28:2. Isten hatalma elhengerítette a követ Jézus Krisztus sírjának szájáról. Ráült az angyal, és hirdette a húsvéti örömüzenetet, az első húsvéti igehirdetést. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott, ahogy megmondotta. El lett hengerítve a kő. A kő, amely szimbóluma egész életünk zártságának. Annak, amilyen az emberi élet a megváltó, feltámadott Jézus Krisztus nélkül, szimbóluma az idő zártságának, a lehetőségeink zártságának, a körülményeink, az adottságaink, a tehetségünk, a genetikánk zártságának. Szimbóluma a halál, a bűn, a betegség, a gonosz hatalma által okozott zártságoknak. És ez az evangélium, amit hirdetett Pál, amit megfogalmaztak az evangélisták, Isten hatalma elhengerítette a követ. Vége a zártságnak, vége a szorongattatásnak. Isten megszabadított bennünket, tágas térre helyezett, feltámadott az Úr. Örök életünk van, az örök élet tágasságában élünk, itt a földön is. És ahogy Pál hirdette a feltámadott Jézust, ahogy az evangélisták mindezt tovább adták, narratíve leírták, tovább mondták az eseményben az üzenetet, így hirdették évezredek óta a feltámadott Jézus Krisztust, mind a mai napig. És kedves testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy csodálkozzatok rá erre, hogy közben eltelt 2000 esztendő, és ma is hirdetik a feltámadott Jézus Krisztust szerte a világon. Mondja az apostol, hogy most a lényeget illetően nem számít, hogy szívből vagy színből, de hirdetik. Hirdetik itt ebben a gyülekezetben, hirdetik a református anyaszentegyházban, szent szerte a keresztény világon, hirdetik Európában, hirdetik keleten, északon, nyugaton, délen, mindenütt az egész világon hirdettetik az evangélium. Micsoda kegyelem, amely önmagában hirdeti, hogy feltámadott az Úr, és Jézus Krisztus ügy egy győztes ügy, mert ti is itt vagytok, és tele van ez a templom, és tele van a gyülekezeti terem, meg ülnek az udvaron is. Hogy van egyház, hogy hirdettetik a feltámadott Jézus Krisztus, ahogy Pál, ahogy az evangélisták. Ma is szól az evangélium, valóban feltámadott az Úr. A feltámadott Jézus Krisztust hirdették, hirdetjük örömmel az örömhírt, hogy örömre hangoljunk sokakat, másokat is ezen a világon, Isten lelke által. És az apostol itt, ezekben a versekben, egészen személyesen fogalmazza meg ebből kiindulva a húsvéti örömüzenetet. Olyan személyesen, amelyet ritkán engedett meg magának az apostol. Nem véletlen, hogy egyes szám első személyben fogalmaz. A feltámadott Jézus Krisztust hirdetjük, és ennek áldásai vannak. Következményei vannak. és két ilyen konkrét, nagyon fontos áldást fogalmaz meg, amelyet csak a feltámadott Jézus Krisztus hirdetése, a vele való találkozás, az újjászületés csodája által tapasztalhat meg Isten népe. A feltámadott Jézus Krisztust hirdetik üdvösségemre, hangsúlyozza az apostol. Jézus Krisztust hirdetik üdvösségünkre. És itt azonnal zavarban vagyok a mai kor kihívásait illetően, amelyet egyébként gyakran nekünk szegeznek, hogy mi beszélünk az üdvösségről, de mit jelent a ma emberének az üdvösség? És szólnak nekünk, hogy legyenek szívesek érthető módon, mai nyelven elmagyarázni azt, hogy mi az üdvösség. Kedves testvéreim, erre én azt felelem, hogy rendben van, megpróbálom, de akkor is vallom, hogy meg kell tanulni az egyház nyelvét. Mert vannak olyan hittitkok, amelyeket csak az egyház nyelvén lehet továbbadni. Mert minden kép sántít. Talán nem veszitek tőlem durvaságnak a mondatot, ha meg tudjuk tanulni világszerte a biznisz nyelvét, az angolt, kivétel nélkül mindenki, talán a keresztény kultúrában megtanulhatnánk az egyház nyelvét is. Tehát nem biztos, hogy az az út, hogy kiszolgálni a ma emberét nem érti, akkor hogyan tudjuk neki elmagyarázni, szemléltetni, láttatni, mi az üdvösség, ami hát egyébként is majd rátérek, kegyelmi állapot. Na de először adom az egyház nyelvén a definíciót, aztán engedve a mai kihívásoknak szemléltetem, próbálom a ma embere számára érthetővé tenni, mert ez persze fontos. A definíció: az üdvösség Isten jelenléte életünkben. Ebből fakad mindaz a jó tétemény és áldás, amelyben a Szent Háromság Isten egész életünket, testünket és lelkünket itt és az örökké valóságban részesíti. Ez az egyház nyelvén megfogalmazott definíció, meghatározás, ahol minden kifejezés a helyén van, de hogy értsük, mi az üdvösség? Isten jelenlét, Isten közelsége, jelenléte. A feltámadott Jézus Krisztust hirdetjük üdvösségünkre. Jézus Krisztusban megtapasztaljuk a szabadító Isten jelenlétét, mindenre elégséges jelenlétét, közelségét, amit így fogalmaz meg néhány verssel lejjebb az apostol, hallhattuk, hogy ez jó, ez a legjobb, ez sokkal inkább jobb mindennél. Nem tudunk ennél többet mondani róla, dadogunk, de ez elég. Valami jót, a legjobbat készített el az Isten ebben a jelenlétben. De ha még gyarlóbb képet akarnék mondani erre, hogy mi az üdvösség, az Isten jelenlétre, akkor azt mondhatnám, hogy úgy képzeljük el, mint amikor olyan emberek között vagyunk, akiket nagyon szeretünk, akik nagyon fontosak számunkra, és jó, hogyha ott vannak velünk. Mert akkor nyugodtabbak vagyunk, akkor jó nekünk, akkor örömöt érzünk. Nem magamról akarok beszélni, de ha az apostol megengedte a személyességet, akkor most én is hadd engedje meg a személyességet. Hogy amikor a feleségem velem van, amikor ott van velem, akár egy nehéz helyzetben, amikor fogadom a kezét, az jó, akkor megnyugszom. Ma este el kell menni Budapestre, egy nehéz szolgálatra. Kértem, gyere el, légy ott, mert a te jelenléted, Isten eszköze vagy, az fontos. Vagy amikor megtudtuk, hogy a lányunk nagy héten itthon lesz velünk, lesz végre, már alig látjuk, öröm töltött el a szívünket. Vagy a másik lányunk messze van nagyon most, és várjuk, hogy hazaérjen épségbe, hogy újból együtt legyünk. Mert ez a jelenlét, mint Isten eszközei örömöt, boldogságot, biztonságot, békességet adnak. Gyarló példa, halvány példa, nem fejezi ki a lényeget, ennél sokkal többről van szó. Az üdvösség, az élő, minket szerető, megváltó, szabadító Isten jelenléte Jézus Krisztusban a Szentlélek által. A feltámadott Jézus Krisztust hirdetjük üdvösségemre, mondja az apostol, és egyes számba mondja. Tudjátok miért? Mert ezt csak egyen-egyenként tapasztalhatjuk meg, hogy ez mi. Itt nem lehet ledelegálni a feladatot, az élményt, a tapasztalatot. Itt nincs helyettesítés, képviselet. Ez személyes tapasztalat, hozzáteszi az apostol, nagy teológus, a Szentlélek által, Isten lelke végzi ezt a csodát, hogy megtapasztaljuk. Miközben hirdettetik a feltámadott Jézus Krisztus, közben Isten lelke cselekszi ezt a csodát, hogy az ő minden elégséges jelenlétének örömét megtapasztaljuk, az üdvösséget. Mert az üdvösség egy olyan ajtó, testvérek, hogy csak az Isten felőli oldalon van kilincs. Mi pedig ezen az oldalon csak egy gombot foghatunk meg, ugye ismeritek az ilyen ajtókat, gombot foghatunk meg, és közben kopoghatunk, zörgethetünk. Isten lelke is a könyörgés által. Belül van a kilincs, mi kívül zörgetünk, és adatott az az ígéret, hogy kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik, mert ad az Isten szent lelket azoknak, akik ezt kitartóan kérik. Ajándék, kegyelmi állapot, személyes, de boldog tapasztalat, és húsvéti ember az, boldog ember az a szó bibliai értelmében, aki megtapasztalta az üdvösséget. Ezért hirdetik ma is a feltámadott Jézus Krisztust, mert csak egy hirdetés által, a hit hallásból van, adatik az üdvösség. Krisztus lelke és a könyörgés által. Tehát a feltámadott Krisztust hirdetik üdvösségünkre. Ez az első áldott húsvéti következmény. A feltámadott Jézus Krisztust hirdetik üdvösségünkre. És a másik következmény, a feltámadott Jézus Krisztust hirdetik reménységünkre. Így folytatja az apostol, hogy szívből várom és remélem, hogy semmiben nem fogok szégyent vallani. Kitárom előttetek a szívemet. Ha az apostol most tette, akkor hadd tegyem én is. Nem teszünk ige és ige között különbséget, de személyes életemben a Filippi 1.20 egy meghatározó igevers. Szívből várom és remélem, hogy semmiben nem fogok megszégyenülni. Kedves testvéreim, a feltámadott Jézus Krisztussal való közösségnek áldott ajándék, hogy Isten nem enged megszégyenülni. Mert Krisztust nem engedte megszégyenülni, mert feltámasztotta a halálból, mert Krisztus ügyét nem engedi megszégyenülni, mert Krisztus ügye győztes ügy. Hogyan engedné megszégyenülni az ő népét, benne az egyes hívő embert? Hát gondoljatok bele, hogy mit jelent ez a mondat az örökké valóságra nézve, és az itteni életünkre nézve is. Az itteni életünkre nézve is nagyon sokat jelent. Hát ti is a világból jöttök. Abból, amiből én is jövök. Milyen világban élünk, hogy annyi minden összekeveredett, egy felgyorsult világ, egy kemény világ, és annyi mindenbe belekeveredhetünk. Néha észre se veszem, és utána kapok a homlokomhoz, jaj, megint miben vagyok benne, nem is tudtam róla. És olyan jó hallani az igét, hogy az Isten nem enged megszégyenülni. Itt sem, Ez a mi reménységünk. Akkor sem, hogyha elbuktunk, hogyha a saját vétkeink miatt buktunk el, van bűnbocsánat, töredelmes szív által megújulás. Akkor sem enged megszégyenülni, hogyha kívülről bántottak, hazudtak, megrágalmaztak, meggyaláztak. Ezerféle módon történik, mert ez a virtuális világban szinte megengedhetetlen módon. És nem enged megszégyenülni akkor sem, hogyha felülről az Isten kezéből adatnak próbatételek. És azokat is el tudjuk hordozni, mert azáltal Isten valamit elvégez az életünkben, javunkra lesz a nagy nyomorúság. Ima életemben innen indulok és ide érkezek meg. Várom és remélem, hogy semmiben nem fogok megszégyenülni ebben a világban sem is, odát sem, mert akár élek, akár meghalok, mondja az apostol, fogságban van, halálára készül. Testvérek, bármi történhet, és akármi történik, megszégyeníthetnek bennünket. De soha nem szégyenülhetünk meg. Mert feltámadott Urunk van, győztes Urunk van, nem veszhetünk el. Töltsön el bennünket ez az evangélium, ez az örömhír áldott bizonyossággal. A feltámadott Jézus Krisztust hirdetjük üdvösségünkre, Isten jelenlét, ez az üdvösség sokkal inkább jobb mindennél, és reménységünkre, mert nem szégyenülhetünk meg sem itt, sem oda át, mert az üdvösség már itt elkezdődik, és oda át folytatódik. Az Úristen adja nekünk ezt az üdvösséget, üdvbizonyosságot és reménységet, kísérjen bennünket az e feletti öröm a hétköznapokban is, és az Úri Szent Vacsora sákramentumában ebben erősödjünk meg. Így kívánunk áldott húsvéti ünneplést a feltámadott Úrban. Üdvösségeset, reménységeset. Amen. Helyünkön maradva, úrvacsorára készülve énekeljük testvéreim a 223. dicséretünk első versét.